Folytatódik az aréna, a műsor mai vendége Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgatóhelyettese. Az elmúlt fél órában és a továbbiakban is a spanyol választásról, a politikai erőviszonyok alakulásáról és a katalán helyzetről lesz szó. Ugye néhány perccel ezelőtt ott fejeztük be, hogy a katalánok vegyes házasságban milyen nagyokat tudnak akár családok veszekedni családon belül a politikáról, de mielőtt a katalán helyzetője Katalóniáról szó lenne, kik, illetve ki most a legnépszerűbb politikus Spanyolországban?
Hát jó eséllyel a legutolsó felmérés szerint, amit láttam, a Pedro Sánchez az élők között. Hogyha a holtakat is belevesszük, akkor nem kizárt, hogy Franco megveri Pedro Sánchez-t. Ugye először is a távolság, az időbeli távolság azért sok mindent megszépít, másodszorban pedig hát nagyon rossz a megítélése úgy általában minden politikusnak jelen pillanatban Spanyolországban. Nincsen olyan kiemelkedő politikus, akire azt lehetne mondani, hogy akkor ő az, aki mondjuk az egységet össze tudná kovácsolni. Részben személyes szimpátia, részben politikai szimpátia mentén nagyon komolyan megosztott a spanyol társadalom.
És akkor ezért lehet az, hogy a kampányban téma volt Franco tábornok exhumálása és új temetése, mert hogy új helyre temetése, mert hogy tulajdonképpen ezzel népszerűségre lehet ma Spanyolországban szert tenni, ha valaki erről beszél?
Hát ez nem volt véletlen, hogy egy ügyvezető szocialista kormány volt az, aki ezt megmerte lépni, és mondjuk egy korábbi szocialista kormány, mondjuk Felipe González a 90-es évek elején ezt nem volt hajlandó meglépni.
És mi volt, miért került ez a kérdés előtérbe, illetve miért foglalkoztak ezzel most ilyen kiemelten?
Alapvetően szavazatszerzésre mentek rá. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy olyan téma, amivel azt gondolták a spanyol szocialisták, hogy a szocialisták tábort lehet erősíteni, és hogy a Franco ellenes szavazatokat be lehetne gyűjteni a spanyolok körében. Azt gondolom, hogy ez pont az ellenkező hatást érte el, tehát hogy új szavazatokat nekik nem hozott, viszont a Voxnak meg igen.
És akkor vissza Katalóniára. A korábbiaknál több helyet nyertek el a katalán és baszk pártok. Mi lehet ennek az oka?
Alapvetően a katalán és a baszk pártok elég jól szerepeltek. Tehát ha megnézzük a leadott szavazatokat és összeadjuk a teljesítményüket, akkor azt lehet látni, hogy egy kissé pár százalékponttal növekedett a függetlenségpárti formációkra leadott szavazatoknak a száma. Ez egyébként részben a választási rendszerből is adódik, hogy a KUP nevezetű nyilvánosan anarchista pártnak két tagja bekerült a törvényhozásba, ugye ez a két plusz helyét gyakorlatilag szintén a katalánoknál megjelenő hely nem feltétlenül a kompromisszumkészségükről lesznek híresek ezek a jelöltek. Ők nyilvánosan bejelentették a tegnap este folyamán, hogy semmi más tervük nincs, mint hogy széttrollkodják a spanyol kongresszus működését, és gyakorlatilag ebbe lezárul a kormányprogramjuk. És erre a formációra szavazott gyakorlatilag 250 ezer katalán szavazó.
Milyen hatással voltak a választási eredményekre a katalóniai események, az elmúlt hetek eseményei? Illetve fordítva, a katalán függetlenségi törekvésekre a mostani eredmények milyen hatással lehetnek majd?
Alapvetően ugye Katalóniában magasabb volt a részvételi arány, mint az átlag spanyol részvételi arány. Ez már az előző április és a mostani választásokon is így volt, tehát gyakorlatilag 3%-ponttal több, ami nem nagyon eltérő, de azért egy igen komoly aktivitást mutat. És ugye alapvetően a katalán események a függetlenségpártiaknak a mobilizálására volt jó. Az mondjuk egy nagy kérdés, hogy hosszú távon ez fog-e bármi eredményt hozni a függetlenedés irányába. Én azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy ezen pártok közül a legnagyobb, ugye már korábban is említett, Esquerra Republika, tehát a baloldali forradalmi köztársaság párt. Ők hajlandóak bizonyos észszerű kompromisszumokra. Voltak már bizonyos együttműködést mutató jelek. Az ERC egyébként börtönben ülő elnöke és nem börtönben ülő politikusai, illetve Pedro Sánchez között. Ugye erre a katalánok igen komoly feltételeket szabtak az együttműködésre, amit Pedro Sánchez nem volt hajlandó elfogadni. Ugye többek között népszavazás kiírását és az úgynevezett politikai foglyok szabadon bocsájtását kérték. Ezt persze Pedro Sánchez bejelentette, hogy nem fog senkit sem kegyelemben részesíteni ezek között az elítélt katalán szeparatista politikusok közül, de egyébként ők is bejelentették, hogy elvből nem fogják kérni se azt, hogy ugye felfüggesszék vagy csökkentsék a börtönbüntetésüket, úgyhogy jó eséllyel pár évig ők börtönben fognak maradni, illetve nagyjából mindegyikőjük 10 éven keresztül nem vehet részt a politikai életben, nem tölthet be választott tisztséget. Nagyon érdekes az, hogy hogyan alakul a helyzet a két nagy katalán függetlenségpárti formáció között. Katalónián belül. Ugye az látszódik, hogy mind a két pártnak az áprilisi szavazatokhoz képest csökkent a szavazata, és valamennyivel egyébként nőtt ennek az anarchista pártnak, illetve a Podemosnak a szavazói száma. Nem sokkal, de valamivel nőttek. A parlamenti helyek számában ez kevésbé látszódik, tehát a 15 volt korábban az Esquerra Republicának, ebből 13 lett, az Együtt Katalóniáért formációnak 7 helyett 8 lett, de a szavazatarányokat és a leadott szavazatokat tekintve nincsen akkora a változás, viszont az teljesen egyértelmű, hogy a katalán belpolitika teljesen paralizálódott, semmilyen döntés most már lassan 4 éve nem tudnak meghozni, egyetlen egy dologgal tudnak csak foglalkozni, ugye a függetlenség vagy nem függetlenség, és ha függetlenség, akkor milyen formában, és nincsenek se tartományi szintű gazdasági programok, se szociális programok, se oktatási reform, semmire nem marad idejük emellett a függetlenségi mozgalom irányítása és az ezzel kapcsolatos politikai harcok mellett, ami nagyon sajnálatos egyébként, Spanyolország egyik leggazdagabb tartományáról beszélünk, ahol jelentősen csökkent a GDP az EU-s átlaghoz képest az elmúlt években, pont emiatt a függetlenségpárti felvonulások, protestálások, általános sztrájkok, útlezárások és sok minden más miatt. Ugye nagyon sok európai és multinacionális cég a székhelyeit átvitték Katalóniából Madridba, vagy Zaragozába, vagy Valenciába, vagy más helyekre, és ez pedig ugye jelentős munkahelyeket is szüntetett meg Katalóniában, és adóbevételektől esik el a katalán tartomány, de úgy tűnik, hogy még ez se hatotta meg a katalán vezetőket, nem foglalkoznak ezzel különösebben, legalábbis látványosan nem foglalkoznak vele, hanem ugyanazt a korábbi jól megszokott függetlenséget akarjuk, most akarjuk, és elnyomás alatt élünk típusú politikai mantrát hajtogatják gyakorlatilag évek óta.
Mekkorák a különbségek a régiók között, észak és dél között, vagy Barcelona és Madrid között, Katalónia és Andalúzia között? Valóban Katalónia még megőrizte ezt a vezető szerepét Spanyolországban?
Egyfőre jutó GDP tekintve még mindig a leggazdagabb tartományok között van, de a korábbi második, harmadik helyről lecsúszott a negyedik, ötödik helyre. Ugye a legfrissebb GDP adatokat nem látunk, az Európai Uniós statisztikákat, ahol régiós szinten összehasonlításra van lehetőség, ott a legfrissebb adat az 2016-os egyébként, 17-re az adatokat még nem véglegesítették, persze előzetesen már lehet tudni, és ugye azt látszik, hogy Katalónia csúszik le az EU-s átlaghoz képest, ez nagyon jól látszik. Korábban az EU-s átlag 126-7%-án állt, és részben a gazdasági válság, részben pedig a függetlenedéssel kapcsolatos bizonytalanság miatt igen, csökkent az EU átlaghoz képest a teljesítménye. Persze az EU-s átlag is nőtt, és Spanyolországban se volt robusztus gazdasági növekedés az elmúlt években, de ha volt, az sem Katalóniából indult sajnos.
És mennyire érezhető a különbség Spanyolországon belül egyes régiók között?
Érezhető, tehát különösen Extremadura az egyik legelmaradottabb terület, ez Andalúzia és Portugália melletti határos kis tartomány. A leggazdagabb tartomány az Madrid, illetve Baszkföld, és hozzájuk aránylag közel, ott van Katalónia is, de azért folyamatosan csúszik le, és pont amiatt már nincsen olyan gazdaságpolitika irányítás, olyan koherens gazdaságpolitika irányítás, ami mondjuk meg tudná kicsit lökni a gazdaságot, akár infrastruktúrális beruházások, akár gazdaságfejlesztés, akár beruházások odavonzása miatt, és az emberek ugye nem szeretik, se egyik vállalkozó se szereti a bizonytalanságot, hogy nem lehet tudni, hogy én ma eldöntök egy zöldmerős beruházást, az elkészül 2 év múlva, 3 év múlva elkezdek termelni. Szeretném tudni, hogy ott, ahova én befektetem, ott lesz munkaerő, ott mondjuk euró marad a közös pénz, nem lesz határellenőrzés, stb. És hát ugye ezek bizonytalansági tényezők, emiatt pedig a befektetések elmaradoznak.
És a politikai bizonytalanságok miatt, illetve mellett most milyen helyzetben van Spanyolország? A munkanélküliség, pláne a fiatalok állástalansága, a gazdasági helyzete, államadósága milyen most Spanyolországnak?
Összehasonlítva mondjuk a világgazdasági válság utáni éveket az idei meg a tavalyi évvel sokkal jobb a helyzet, de még mindig az uniós átlaghoz képest magasabb az államadóság, tehát 100% körül van GDP arányos tekintetben, ami azért igen magas. A munkanélküliség 15-6% körül mozog, ami sokkal jobb a korábbi 25%-hoz képest, de mondjuk ha megnézzük mondjuk, hogy Magyarországon mindez mondjuk 4%, ahhoz képest viszont nagyon magas az a 15-16. És a továbbra is azt kell látni, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy a munkanélkülisége az főleg a fiatalokra jellemző, és a fiataloknak van egy olyan generáció, aki gyakorlatilag 2008-9 után került ki az egyetemről, ahol van, aki 10 éve nem dolgozik, vagy nem tud állandó munkahelyen dolgozni, vagy csak úgynevezett mini jobokat tud fél egy évre leszerződnek, és utána nem tudják állományba venni őt, mert nem tudják, mert olyan gazdasági helyzet van. Javul, tehát ugye korábban mondjuk pont Extremadura, az előbb említett kis régió volt az, ahol 50%-os volt a fiatalok munkanélkülisége. Tehát minden második fiatalnak esélyesen volt arra, hogy elhelyezkedjen. Ilyen szinten már nem rossz a helyzet, de azért még mindig rossz, és azért jól látszik, hogy a déli tartományok és az északi tartományok között mind gazdasági fejlettség, mind pedig munkanélküliség kapcsán az északi tartományok jobban állnak.
Mekkora az elvándorlás, pláne a fiatalok elvándorlása?
A fiatalok elvándorlása nagyon komoly volt a 2010-es évek elején. Ez gyakorlatilag már nem annyira jellemző. Ugye azt látni kell, hogy nagyon sok olyan spanyol állampolgár élt Spanyolországban, aki kettős állampolgár volt valamilyen latin-amerikai állampolgárral, és ugye jellemzően azok az emberek hagyták el Spanyolországot, akiknek kettős állampolgárságuk volt, akár argentin, akár chilei, akár perui, akár mexikói, és ők visszamentek a 2010-es évek elején még a gazdasági növekedést élvező Chilébe, Argentinába, Mexikóba. Ugye ez a kivándorlás részben gazdasági okok miatt, tehát Latin-Amerikában is azért a bizonyos országokban ugye a gazdasági fejlődés, ugye főleg a brazil 2016-os válság, ilyen kemény válság miatt, ez ugye jellemző volt az egész térségre, hogy megállt a növekedés, és ezért a kivándorlás is megállt Spanyolországból, mert pont ez volt az az időszak 2015-től, amikor már a Rajoy kormány bizonyos lépései beértek, és elkezdődött egy olyan típusú konjunktúra, aminek részben az uniós pénzek, részben az Európai Központi Bank által a spanyol bankrendszerbe pumpált hitelek adtak egy kis lökést. És ugye a jelenlegi probléma az az, hogy ez a lökés, ennek a hulláma, ez gyakorlatilag mostanra futott ki, és valami újat kellene a spanyol gazdaságpolitikának felmutatnia, de ezt az új dolgot egy olyan költségvetéssel, ami a tervek, már megszületett tervekre tudna forrást arrokálni, enélkül ez nem fog menni. És ugye, amíg nincs kormány, addig nincs költségvetés.
És kínált bármelyik párt is megoldást ezekre a problémákra? A kampányban hangzottak el olyan konkrét gazdasági ígéretek, amelyeket akár a szocialistákon, akár a néppárton számon lehet majd kérni, vagy egyáltalán el lehet tőlük várni?
Hát elvárni az emberek ugye sok mindent elvárnának, nem erről szólt a kampány. Tehát alapvetően a kampány szimbolikus dolgokról, a katalán ügyekről, részben a Vox által tematizált bevándorlás és elmaradt vidéki területek fejlesztésével kapcsolatos dolgokról szólt, Frank újra temetéséről, és nem pedig a gazdaságpolitikai vagy szociálpolitikai kérdésekről szóltak. Természetesen a szocialistáknak van olyan típusú gazdasági programja, részben iparfejlesztés egyébként, ami nem teljesen tér el, vagy nem sokban tér el a korábbi Mariano Rajoy által folytatott gazdaságpolitikától. Ugye részben azért nem tudnak eltérni, mert vannak bizonyos európai meg világgazdasági trendek, amikben nekik is illeszkedniük kell, mert nem tudnak árral szemben ők sem úszni, és hát értelemszerűen ennek megfelelően olyan nagyon nagy se pénzügyi mozgástér, se gazdaságpolitikai mozgástér nincsen, alapvetően exportra termelő kis és közepes méretű vállalatoknak a fejlesztését kezdték el még a Rajoy kormány idején, amit Sánchezék folytattak. Sánchezék persze szeretnének bizonyos új, más, magasabb hozzáadott értékű részben digitális technológiával foglalkozó dolgokat, de hát ezt szeretni lehet, de bevonzani persze sokkal nehezebb. És csak olyan ország tudja ezeket a befektetéseket bevonzani, ahol stabil kormányzás van, és stabil makrogazdaság és politikai környezet. Ez pedig jelenleg Spanyolországban nem adott.
Vagyis akkor a két nagy pártnak a gazdasági kérdésekben nem lesz, vagy nem lehet túl nagy vitája, hogyha egy nagy koalíciót próbálnak
Nem ebben összehozni. Lesz a vita. Nem ebben lesz a vita.
Miben lesz, vagy miben lehet a legfőbb vita, és mi az, ami a nagy koalíciót lehetetlenné teszi, vagy majdnem lehetetlenné teszi, vagy teheti, hogyha egyáltalán szó lesz erről?
Azt gondolom, hogy az első kérdés, ami meg fogja előzni bármilyen politikai, gazdaságpolitikai, társadalompolitikai, szociálpolitikai kérdést, az az, hogy ki legyen a miniszterelnök. Mert nem tartom kizártnak, hogy azt fogja mondani a néppártnak az elnöke, hogy rendben, összeállunk a szocialista párttal, de nem Pedro Sánchez vezetésével. És akkor itt felmerül az a kérdés, hogy Pedro Sánchez-nek van-e más alternatívája, megpróbálja ugye a kispártos koalíciót összegerebjézni a saját politikai túlélése érdekében, vagy azt fogja mondani, hogy beéri egy miniszteri poszttal mondjuk, és átadja valaki másnak, akár egy technokrata miniszterelnöknek a kormányzást. Ez az első kérdés. Ha ezen túllendülnek, akkor utána kezdődhet el az a kérdés, hogy jó, akkor mi legyen a kormányprogram, és mik legyenek azok a szociálpolitika, gazdaságpolitika, oktatás, tudomány, stb. Területén azok a szempontok, amelyekre pénzt kell áldozni. És ugye itt persze elképzelhetőek viták, a gazdaságpolitikában érzek kevesebb kérdéskört, inkább lesznek viták azzal kapcsolatban, hogy mire adjanak több pénzt a bizonyos társadalompolitikai kérdésekre, vagy mondjuk a gazdaságfejlesztés bizonyos speciális területeire. Itt lehetnek viták, de azért, ha megnézzük egy átlagos állami költségvetést, azért itt is nagyon szépen be van korlátozva minden kormánynak a lehetősége, mert ugye a közszférának a fizetését fizetni kell, a nyugdíjakat fizetni kell, az egészségügyet fizetni kell, és nagyon kevés az a pénz, amit lehet tologatni ide vagy oda, hogy akkor ez most egészségügyfejlesztésre, oktatásfejlesztésre, vagy épp gazdaságfejlesztésre menjen. Ezen vitatkozhatnak majd ezen a kisebb-nagyobb eurómilliárdokon, amik megadatnak nekik.
És az sejthető, vagy látható, hogy a néppárt kit javasolna, vagy javasolhatna miniszterelnöknek? Akár a párt soraiból a párt elnöke is lehetne az, akit felajánlanak, vagy mint feltétel.
Tehát egy ilyen erőviszonyok mentén, ahol gyakorlatilag 50%-kal több képviselői helye van a szocialistáknak, mint a néppártnak, kizártnak tartom, hogy a néppárt adja a miniszterelnököt. Azt mondjuk kérhetik a szocialistáktól, hogy bárki csak ne Pedro Sánchez. Nem tartom kizártnak, hogy lesz ilyen kérés. Tény, hogy a Pedro Sáncheznek a 123 főről 120-ra csökkenő parlamenti frakciója, az még pont egy olyan csökkenés, amire azt lehet mondani, hogy nagyjából ugyanazt a szintet hozta, tehát, hogy nem feltétlenül fogják a szocialisták Pedro Sáncheszt eldobni, csak azért, hogy a kormányzást a legstabilabban tartsák. Azt gondolom, hogy ha ezt kérik a néppárt részéről, akkor először hamarabb fognak megpróbálkozni egy teljes baloldali spektrumú és kispártok összefogásával, mint egy néppárti koalícióval.
És néhány perccel ezelőtt azt mondta, hogy ha gazdasági témákról nem is beszéltek túl sokat, a katalán kérdést viszont említették. Milyen megoldást kínáltak, vagy kínáltak-e konkrét megoldást a katalán helyzet, a katalán függetlenség rendezésére? Mert ugye Pedro Sánchez mondott olyat, hogy le fogják küzdeni az autonóm közösségekben tapasztalható együttélési krízist. Hogyan lehetne ezt megtenni, illetve mire lenne ehhez szüksége? Mert ez jól hangzik, de nem tudom, hogy mögé egy programot is bemutatott-e az ügyvezető.
Nem mutatott be. Tehát hangzatos sallangok vannak, illetve olyan típusú ígéretek, amelyek mondjuk alkotmánymódosítást igényelnek, és egy jelentős alkotmánymódosítás keresztül vitele a spanyol parlamenten az országos népszavazást, új választásokat, egy nagyon komplex mechanizmust igényel, amire gyakorlatilag nem nincs meg a többsége jelenleg se a szocialistáknak. Még a szocialistáknak együtt a néppárttal talán meg lehetne egy többséget összegerebézni egy ilyen alkotmánymódosításra, de nem vagyok benne biztos, hogy a néppárt egyetért a szocialista pártnak is Pedro Sánchez-nek a javaslatával. Ugye Pedro Sánchez azt mondta, hogy Spanyolországot esetleg úgy kéne átalakítani az alkotmányos rendet, hogy Németországhoz hasonló szövetségi állami szintet érjenek el, tehát, hogy nagyobb önállóságot kapjanak a tartományok, és a központi kormánynak meg bizonyos területeken megmaradjon persze a speciális hatalma, de csökkenjen összességében a központi kormánynak a hatásköre. Na most én majdnem biztos vagyok benne, hogy ezt a néppárt nem fogja támogatni, abban sem vagyok benne biztos, hogy a spanyolok többsége támogatná egy ilyet, abban viszont biztos vagyok, hogy a katalánoknak ez se lenne elég.
Mit érnének, vagy mit szeretnének elérni a katalánok, ha nem is a függetlenséget? Van valamilyen köztes út, ami Katalóniában megnyugtatná azokat az embereket, akik mindenképpen függetlenséget akarnak, de mégis azért az ország egysége megmaradna?
5-6 évvel ezelőtt még lett volna, mielőtt elmérgesedett ennyire a helyzet, akkor még talán egy pénzügyi autonómiával, ami jelenleg ugye nem adatott meg Katalóniának, még talán valamilyen szinten ki lehetett volna egyezni velük ideiglenesen. A mostani politikai vezetés és a mostani két nagy politikai párttal azt gondolom, hogy ez már nem lenne elég. Nekik talán egy ilyen szövetségi állami szint, tehát mondjuk egy Bajorország mértékű autonómia talán elég lehetne, ideiglenesen, hangsúlyoznám, de viszont nem vagyok benne biztos, hogy a többségi spanyol társadalom késze arra, hogy azt mondják, hogy rendben, akkor a meglévő autonóm tartományoknak emeljük meg az autonómiáját még jobban, és a központi kormányzást pedig csökkentsük le. Nem tartom valószínűnek, hogy ez rövid távon megoldás. Hosszú távon elképzelhető, hogy elindul egy ilyen típusú gondolkodás, de jelenleg inkább a problémának a tagadása az, ami vagy a katalán probléma tagadása az, ami jellemző, főleg a jobboldali konzervatív szavazók, illetve az ottani két nagy pártnak a részéről.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgató helyettese volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Köszönöm én is.